A leselkedő. Szonták Sára, karcsú, leányos neve ellenére, már elnehezült, idős nő, vastagcsontú, lomhatestű, széles arcán elszaporodott sárgásbarna szeplőkkel. Igen, a teste elnehezült, de az állandó jelenlét kényszere, mondhatjuk így is, a küldetés tudat, hogy halott férjét kell képviselnie, arra szorította, hogy szüntelenül mozogjon, nyüzsögjön, még a betegágyából is kiráncigálta. Ha szükségét érezte, egy délutánt áttelefonált, ha kellett, az öreg írógép fölött görbült, hogy megvastagodott reumás ujjaival mindenféle újságnak cikkeket, hozzászólásokat írjon, mindenféle hatóságoknak levelet, előtérbe helyezve egy elsüllyedt kort, a néhai személyét, de azért önmagát is finoman a háttérbe lebegtetve. Néhai Szonták Sándor nevét ma már több fontos intézmény viseli. Fiatal életében kitűnő elektromérnök volt, a távközlés egyik európai úttörője. Az asszony szellemidőző erejének volt köszönhető, hogy a mártír halált halt férfi, akit szökés közben lőttek agyon katonai nyomozók, nem merült el a feledékeny utorkor lábjaiban, s hogy emléke, ha nem is az élvonalban, de szívósan fönnmaradt. Szonták Sára valójában egy magatartás szinonimája, példa és ellenpélda. Most itt ül ezen a csöndes estén úgynevezett dolgozószobájában, nemrég érkezett vendégségből, estéi gyakran tölti társaságban, már pongyolára vetkőzött, zsibbattan eleresztette magát. Körülötte a nagy lakás, a furfanggal, kisebb-nagyobb erőszakkal kiküzdött lakás csöndje. S a lakáson túl a díszeit vesztett kert novemberi csontváz világa, s még azon túl, ahogy egy irónikus barátja szokta mondani, az egész rezervátum, a csöndes villanegyed, zörejekkel és sziszenő nesszekkel. Az öreg nő némi diadallal ül most a forgatható karosszékben, a kolónék egy karcsú cseresznyefa iratszekrény előtt, amely rőtes arany fényével, meg annyi intarziás fiókjával, egész kecses, sok emeletes rokokó eleganciájával, most már több mint három évtizede leveleinek, cikkeinek gépiratos másolatait őrzi. Mert mindig másolattal dolgozik. Az iratszekrényke nevét egykori tulajdonosa után kapta. Az illető egykor a múlt század elején divatlapszerkesztő volt Pestvárosában. Az asszony birtokába egyéb bútorokkal az 1945 végén került az elhagyott javak kiutalása révén. Lassan a szekrényhez lépett, sorra kihúzogatja fiókjait, beléjük szagol. Magába szívja a hervadt papírillatot, a megsárgult másolatok földön túli erdőszagát. Elindul keskeny meccésű táskás szemét összehunyorítva a mondatok útvesztőiben. Ime ezeken a papírokon az ő életműve, de életrajza is. Ezeket az iratokat, beleértve a titkosakat, a másoknak soha el nem mondottakat, a bejelentéseket, halála után majd megőrzi a legméltóbb archívum. Betekintést nyújtva az arra méltó, gondosan kiválasztott kutatóknak. Áll a rőt aranyban sugárzó szekrény előtt, most már izgatottan, újra és újra magába lélegzi a papírok részegítő avarillatát, de széles hátának borzongása jelzi, hogy az ablakon keresztül a kert sötétjéből valaki mereven figyeli őt, valaki leselkedik. A fiatal férfi, akire ezekben a csöndes, lejtős utcákban, a pasarétre ereszkedő villanegyedben fölfigyeltek, különös jelenség volt, mintha egy szálkásan esőző régi filmből vágták volna ki. Vékony, de csontrendszerében jól szerkesztett, karcsú és könnyű léptű, hátra-hátra pillant, mint aki attól tart, hogy követik, s neki már az idegrendszerébe csomósodott a vigyázó félelem, az önvédelmi túlérzékenység. Az idegen különösségét még csak aláhúzza, hogy ebben a nyálkás novemberi időben, ebben az állandó szitáló nedves barnaságban nem visel felső kabátot. S feltűnik az is, hogy sötét szürke, most már huzalosan kifakult öltönye erősen kitömött vál, úgynevezett pagoda vál, túlzottan karcsúsított derék, úgynevezett darázsderék, groteszkű régi módi. Az arca, amelyen homlokának erős díszkeretezete uralkodott, az áll irányába csontosan keskenyedett, ám a kifejezés szigorát a belülről humánosan világító, szürkés-kék szem enyhítette. Szemébe pillantva, mintha a végtelenbe nézne az ember. Hogy többen is fölfigyelnek rá, az mégsem régi módisága, nem is az a szokatlanság okozta, hogy világítóan fehér ingét zakójára kihajtva viselte, hanem az előbb már említett menekülő idegesség. Megjelenésében volt valami anyag és tér idegen, s ez még csak nagyobb hangsúlyt kapott az intim, burokba foglalt villakörnyezetben. Mert a századforduló idején s a 20-as évek derekán épült házak, többségükben úgynevezett kocsis villák, ápolt kis kertekkel övezve, minden történelmi változáson keresztül megőrizték előkelő zártságukat. Még a keskeny, a déli nap felé kapaszkodó utcáknak is kiemelt magántulajdon természete volt. Itt mindenki ismeri a másikat. Beavatottságuk szinte bőrközeli. S így az idegen megjelenése, még inkább jelenésszerű cikázása az ereszkedő emelkedő utcákban joggal keltett bizonyos feltűnést. Az egész ember olyan, mint egy leselkedő, egy besurranó, mint aki engedély nélkül átlép egy küszöböt. Az is igaz, alig, hogy megjegyezték, már napirendre is tértek fölötte, mert ötletszerűen bukkant föl, és olykor hosszú időre eltűnt. Olyan volt, mintha egy vizionárius elme találta volna ki. Az asszony leeresztette a zuhanva működő eszlingeni redőnyöket, s bár ez a robaj mindig a szívébe hasított, most szükségét érezte, hogy kirekessze a kertet, a külvilágot, hátában a leselkedőt. Mint aki már annyi mindent megélt, és mindennek az ellenkezőjét is, igyekezett okos önuralommal ellenőrizni magát. Emberi érintkezésében gyakran használt érzelgős kifejezéseket, mondatfordulatokat, Heinét, Goethét idézett eredetiben, de belülről igyekezett megőrizni a szigort, tárgyilagosságát, idegrendszerének egyensúlyát. S mostanában mégis az volt az érzése, hogy talán nem is érzés, inkább megérzése volt az, hogy valaki léptennyomon előtte jár, vagy mögötte, s akár a megboldogult az illegalitásban, zárójel, őt ez akkor állandóan nyugtalanította, zárójelbe zárva. Már maga is gyanakodva néz körül, hátra-hátra pillant, és ami a legrosszabb, félszemmel figyeli a sötétedő kerti ablakokat. Az utóbbi hetekben valaki, de csak foltokban. Ott van a bokor mögött egy arc, mindig csak egy arc. Elválasztva a földtől, lebegve. megveti az ostobaságot, nem hisz semmiben, ami transzcendentális, s bár bízik az idegeiben, most mégis azok játszanak vele. Tudta, ezt senkinek nem szabad említenie, mert túlságosan is gondoskodó a baráti köre, s mint valami elháríthatatlan mechanizmust azonnal működni kezdene. Orvoshoz küldik, pszichiáterhez, a szakmában a legkiválóbbhoz, eljönnek hozzá ápolni, nem hagyják magára se nappal, se éjjel. Holott neki semmi baja nincs, az egész csak annyi, hogy 35 év óta egy halottat képvisel, mégpedig egy olyan halottat, aki nagyon igényes, kiköveteli az állandó készenlétet, az ernyedetlen odahatást, az elvi szigort és erkölcsi nagy lelkűséget. Nem csoda, ha egyetlen ember ennyi idő alatt belefárad. Ha megengedhetné magának, ó, hányszor volt már a száján, hogy kimondja végre, ez nagyon munkaigényes misszió, de hát egyfajta stílus is kötelező, s ez már vérré vált benne. Fegyelmezett, agysejt működésé, önkéntes reflex mozdulattá, s végül is teljesen azonosult feladatával. Így van ez jól, sóhajtott magában, inkább elégedetlen, mint keserűen. Gyakran zárt le sóhajjal egy-egy mondatot, mint egy fölrepítve a levegőbe. Erős sugarul reflektorlámpa világította meg az iratszekrényt, olyan volt, mint egy izzó, magából kisugárzó, kultikus tárgy. Ebbe senkinek nem volt betekintése. Belső világának folytatása volt. Valamennyi fiókját gondosan kulcsra zárta. És a kulcsfűzért egy ugyancsak cseresznyefa sublótban az illatosra vasalt lepedők alatt rejtegette. Ha egyszer a kolonik tartalma a történelem kutatás kincse lesz, ó, mennyi minden válik világossá korunkról, az ő alakja is elnyeri igazi arányait, cselekvő élete valódi értékrendjét. Holmi özvegyből önálló alakká lesz. A külvilág számára én egy halott utóvédje voltam, de hogy ez mit jelent küzdelemben, lemondásban, önfegyelemben, eszébe jutottak kérői, eltitkolt szerelmei, szeretői. Mit tudnak arról az emberek? A bólogatók, az irigyek, igen, az irigyek és a gyűlölködők. Vannak nem kevesen, akik ma már nyíltan hangoztatják, a szigorú éveken túl szigorú volt, merev, gyakran kérlelhetetlen. Volt, aki a fejére idézte, míg a házmesternének is azt mondta az 50-es években egyik-másik lakótársáról, aki valamilyen okból nem tetszett neki. El kell intézni, Sándor szellemében, dobta vissza a vádat emelt fejjel, de az idő múlásával úgy érezte, Sándor összezárja elszürkült ajkát, nem helyesel, sőt, szembefordul vele. Ilyenkor összeszedte minden erejét, hogy megküzdjön a halottal. Ne haragudj, mondta neki. Benned megmaradt valami a polgári humanizmusból, a Thomas Mann, Bálint György koncepcióból, és nem veszed észre, hogy mi azóta tovább mentünk. A leeresztett redőny szelvényei szorosan zártak, hirtelen rabnak érezte magát, félni kezdett. Idegességében kiborított egy fiókot, s a szőnyegre hullott egy csomó másolat. A nagy kandalló tűzteréből, zárójel, ez az egyetlen luxusom, ez a kandalló, zárójel bezárva, rózsaszín fény vetült a papírlapokra. Nehéz testével a langyos szőnyegre ereszkedett, hátában a rózsaszínű fénnyel, nem tudott ellenállni, hogy bele ne olvasson az örgő másolatokba. Idézőjel. Külön felhívom a rektor elvtárs figyelmét, hogy nevezett főiskolai tanári, tehát államunk által jól dotált és felelős beosztása ellenére csoportfoglalkozásokban, a rajzgyakorlatokban gúnytárgyává teszi a szocialista realizmust, vicceivel röhögést vált ki, idézőjel bezárva. Ezt 1952-ben írta. Akkor még eléggé bürokratikus volt a stílusom, gondolta most nagyvonalú öngunnyal. Ahhoz képest, hogy 20 éves koromban Prusztért rajongtam, és a mozgalomban Lipótvárosi Csitrinek neveztek. A halott nyomasztó jelenléte lassan megszűnt. Az asszony hátradőlt, és vaskos tenyerével dúcolva alá súlyos testét, gyönyörködve nézte a mennyezeten vibráló pirosságot. Kioldódott belőle a soknapos feszültség. Hát igen, harcolt, nyüzsgött, jelen volt mindig és mindenütt. De kiért és miért? A te halálod, a te áldozatod valamiért történt. Kezébe akadt egy másik papírlap. Idézőjel. Az illető, kedves szerkesztő elvtárs, szemben áll a mi rendszerünkkel. Erre bizonyítékaim vannak. Foglalkoztatása, szerepeltetése, ha még oly jelentéktelen módon is. Elnézést a kemény szóért, politikai balfogás. Idézőjel bezárva. Ez 1958-ban kelteződött. Az asszony háttal a szőnyegre ereszkedett, feje alá feszítette mindkét öklét. A mennyezeten lobogó fények, körülötte illatos puhaság. Azóta már régen ott van a menők között, tűnődött, kudarc érzéssel a szívében. Igen, igen, folytatta tovább a hangtalan vitát. Majdnem mindent elértem, de semmit sem adtak ingyen. Kemény szálú, kurtára nyílt hajában több lett a fémesen csillanó, mint az egykori barna. Nagy pórusú arcbőrében a ráncok megkeményedtek, amíg magának és ügyefogyott fiának, zárójel, két válását is neki kellett intéznie, zárójel bezárva, megfelelő állást, lakást harcolt ki. Ő maga majdnem másfél évtizede kiemelt nyugdíj számos társadalmi megbecsülés birtokában. Művészeti intézményből vonult nyugalomba, itt hosszú ideig az avantgárd, akkor még formalistának, modernistának nevezett, képzőművészeti irányzatok ellen vívott egy másik gunyoros barátja szavaival eredményes irtóhadjáratot. Néhány éves működése több szürrealista festmény pusztított el, mint egy komoly múzeumtűz. A képzőművészetben nem volt ugyan szakember, ismeretei csupán a jómódú polgári házból, von Haus-Aus származtak, de mozgékony agyával, gyors belehelyezkedő képességével kialakított magának egy hatásos frazeológiát. Ugyanilyen helyzetfölismeréssel, változván az idők, röviddel nyugdíjaztatása előtt gyökeresen megváltoztatta nézeteit is, s most már nosztalgiával emlegette leánykora kísérletező művészeit, köztük személyes barátait. Ült az illatos, bolyhos szőnyegen. A leltár végül is jónak mutatkozik, s most végre utcát neveznek el a néhairól is. És éppen azt az utcát, amely 44 novemberében tragikus halálának véres színhelye volt. Egy külvárosi ház manzárján bujkált, egy nő rejtegette, Hédi, igen, a szeretője. Ezt mindig el kellett ismételnie magában, ilyen nyersen, keményen, összezárt szája mögött. Ott lőtték agyon, menekülés közben a katonai nyomozók. Ez a mozannat szongát sára belső titkos világának legfájdalmasabb pontja. Ha nem annál a nőnél akar elrejtőzni mindenképpen, ha nem egy megrészegült szerelem hajtja abba a lakásba, talán ma is élne. De erről hallgatni kell Sándor emléke miatt. A lakásban puha fények, kis fényforrások inkább, a nyikorogva gördülő, eresztékeiben meglazult öreg zsúrkocsin szendvicsekkel tetézett tálca. Ezen a csatakos, sárbarna szerda délután, mint szerdánként mindig, vendégei voltak, néhány korosabb nő és férfi, valamennyi jól tájékozott az állandó társasági anyagcsere forgásában. Elmerültek az evésben, szinte a falánkságig, majdnem feketére lúgozott teát ittak, egy-egy korty hubertuszt, s közben az emlékek és a friss érdekességek. Eltűnt, és itt-ott még létező emberek rajzása ebben az élvetek szellemidézésben. A háziasszony már ismert lemezei újra és újra fölkerültek a beszélgetés forgókorongjára, hiszen az ő délutánja ez, és mindig az ő délutánja. A vendégek bólogatnak, de magukban unalommal vegyes düvel ásítoznak, annyira, hogy belefájdul a rekeszizmuk, és még egy szendvicset, és még egy szendvicset, most egy halasat, most egy darált sonkásat, hogy valahogy legyűrjék belső tiltakozásukat. Mert fogcsikorgatva figyelik egymást, cáfolatra készen, s főképpen a háziasszony történeteit. Nem, mintha utóbbi nem lett volna tisztában mindezzel, de csak szenvedjenek, egye őket a penész, az irigység. Igen, az irigység. A régi barátok, az igaziak, az egyivásúak majdnem mind elmaradtak, vagy elmentek a föld alá. Elnyűtte őket az idő, egymás mélyebb megismerése, az önlelepleződés. Viszont környezet nélkül nem lehet élni. Enélkül, elmondatlanul, vízhangtalan a kisebb-nagyobb sikerek egymás utánja, nem érne semmit az egész, holdudvar nélkül. Ma délben, a hidegen szitáló esőben elhelyezték a zománcozott utcanévtáblát, s a Kosár utcából Szonták Sándor utca lett. Arra a házra is kőbevésett, aranyozott megemlékezés került, itt élte utolsó napjait. Kevesen voltak, ernyők alatt diderektek, egy általános iskola énekkara énekelt, a tanácselnök képviseletében a helyettese olvasta föl az avatóbeszédet. A vendégek közül valaki hozott egy délutáni újságot, abba már benne van. Az esemény tovább gyűrűzik a társaságban, beszélnek, hadarnak, de a szájukban, gondolta az özvegy, a torkukban gombóc van az irigységtől. Csupa közhely, csupa üres járat. S már nem is a néhairól elnevezett utcát tárgyalják, már nem is Sára asszony bámulatos energiája az elismerés tárgya, már csak beszélnek, ahogy a folyó kotyogva mossa a partot. S neki ezt a bandát kell saját készítési szendvicsekkel és köménymaggal hintett apró süteménnyel jól lakatni, ezt a mohó, kielégíthetetlen emésztő szervezetet. Hiába a régiek. Miért a régiek? Ugyanilyenek voltak. Ugyanilyen fontoskodók, felületesek és irigyek. Megszólal egy aprócska kis öregasszony. Lángoló, püspöklila kardigánt visel, és világítóan sárga, nagy borostyán fülbevalót. Egész délután csak tömte magát szendvicsekkel, apró süteményekkel. Ez most az első mondata.
Sárám, sipít, nyikorog, mintha máma talán, úgy gondolom legalábbis,
csupa fenntartás,
valamennyire jobban néznél ki, Sárám.
Vékony, száraz nyakán, ellentétes irányba billeg pici feje, kékes szürke, pitypangszerű laza hajával.
Mintha talán azt hiszem, legalábbis...
Senki nem figyel a másikra. Mindenki mondja a magáét, sőt, a magáét sem. És a távozásra célzó félmondatok ellenére mozdíthatatlanok, megkötöttek, mint a jól kevert beton. Most éppen a legutóbbi Ferencsik hangversenyt tárgyalják. Mindenki a hódolója. Bach egyik fugájáról hangzik el megjegyzés, csupa a felsőfokú elragadtatás. És azt is részletesen sorra veszik, milyen mappakabátok érkeztek a luxusáruházba. Szonták Sára még néhányszor megkísérli, bár sikertelenül, hogy a néhairól elnevezett utcára terelje a figyelmet. Az előbbi kis öregasszony laza hajcsokra, bár a mondata állító, megint tagadóan billen. A háziasszony a nagy tükrű ablakhoz megy, egy-egy esőcsepp megcsillan a kékes-barna kert összemosódó tömegében. Súlyos homlokát a hideg üvegnek támasztja, és saját testével, mint egy választfalat épít önmaga és a vendégei közé. És akkor, mint ahogy szorongva tartott tőle, megpillant valakit, újra és megint, mint mostanában minden este, egy feléje úszó sápadt arcot, amely váratlanul előtűnik az egyik elvadult tujabokor mögül. Egy arcot, amely az évtizedek során rajzok, festmények, sőt a lazuló emlékezet összefoglalásában is már közhelyé vált. De most, ebben a kora esti pillanatban, eltűnve a kertből, visszanyerte régi, szomorúan gúnyoros magánember kifejezését. Az asszony arcon ütve kiegyenesedik. Hátrább lép, nem akarja, hogy a vendégek valamit is észrevegyenek rajta. Ügyetlen merevséggel áll a helyén, keresztül lát az ablakon, de a szoba belső is fényeivel és embereivel az üvegen tükröződik. És így látja, mert elkerülhetetlen, hogy a szobában az egyik vendége, egy szerda délutáni törzstag, ott áll a kolónik előtt. Magas, csúcsosan kopasz fejű, horgas orrú férfi, Parádi Pilk, ismert külpolitikai újságíró, társaságokban saját hírmagyarázatainak legvitriolosabb parodistája. Most már teljesen a fiókos szekrényke felé hajol, és szórakozottan, mint egy szándékosság nélkül prógálgatja a fiókokat, amelyek természetesen, zárójel, kulcsfűzér a lepedők alatt, zárójel bezárva, nem nyílnak. Szonták Sára, mint egy lassú forgású tengelyen, a szoba felé irányítja magát. Parádi Pilk minden zavar nélkül ellép a szekrénykétől, elegánsan cigarettára gyújt, s a füst szakadozott szálai mögül belekezd egy viccbe. A kerületi tanács kapujában először elutasították a belülről sápadt fiatal férfit, aki sehogy sem illett a hétköznapok ügyfélforgatagába. Az egész olyan, gondolta a portásnő, akinek ritkán voltak képzett társításai, mintha egy megsárgult fényképen volna. Sajnálta is a szerencsétlent, hogy el kell küldenie, de aznap nem volt félfogadás. Következő napon, a hivatalos idő kezdetén megint csak ott állt az a fénykép figura a portásülke nyitott ablaka előtt, kabátjára hajtott fehér ingben, metszett szemében, világos ízzással. Gyorsan, szinte suttogva beszélt, s közben-közben hátra pillantott, mint akinek állandóan óvakodnia kell, ő tudja, hogy kitől és mitől. A harmadik íróasztalnál egy hosszadalmas kérdés-felelet végén kiderült, szeretné visszavonni a névhasználati jogot feleségétől. Az igazgatási osztályon az illetékes anyakönyvvezető elé került, s a tisztségviselő döbbenettel hallgatta a kérdést. Ilyesmi ma már ritkán fordul elő a gyakorlatban. De ő maga is valami különös sugárzást érezve ügyfeléből, szokatlan zavarban helyjel kínálta. A hölgytől, akinek névviselési jogát megvonni óhajtja, nyilván eltetszett válni törvényesen, mondta inkább megállapítva, mint kérdezve, de szelíd hangsúllyal, nehogy furcsa ügyfelét fölingerelje. A megszólított szürkés vérszegény ajkát összevonva intett, hogy nem, nem erről van szó. Hát akkor, kérdezte idegesen az anyakönyvvezető, egy pillanatra föladva óvatosságát, hát akkor, ezek szerint a hölgy? Jó, akkor a hölgy, adta meg magát a fiatal férfi, élesen, gúnyosan, a hölgy az özvegyem. Az ügyintéző agyában föltisztult a zavar. Nincs itt semmi rendhagyó. Ez a furcsa fiatalember az olykor-olykor jelentkező elmebajosok egyike. Na igen. Kis halogató hümmögést iktatott a következő mondat elé. Özvegye. Igen. De hát akkor szó sincs arról, hogy most kötekedni kezdjen vele, netán közveszélyessel. Értem én, értem, de hát akkor ön, kedves uram, hogyha az özvegye, akkor ön saját bevallása szerint nincs már az élők sorában, igaz? Jól gondolom? És ha ön nincsen az élők sorában, vagyis néhai, akkor törvényeink, de minden civilizált törvény szerint is nem tiltakozhat nevének viselése ellen. Nevemnek fölhasználása ellen, igazította ki gondosan az ügyfél a tisztségviselőt, aki egyre nyugtalanabb lélekkel azon tűnődött, hogyan tudna emberétől megszabadulni. Tudomásom szerint létezik védjegytörvény, mégpedig nemzetközi érvénnyel. Én csak azt szeretném megakadályozni, hogy mindenféle, gondolkodott a kifejezésen, önérdekű ügyben fölhasználja a nevemet. A tisztségviselő nagy tükrű szemüvege mögött sárgán áthúzott az ötlet öröme. Aha, értem. Ezek szerint az ön ügye részint a szabadalmi bíróság, részint, ami a név megvonást illeti, a kerületi bíróság elé tartozik. Rengeteg intézmény áll majd a rendelkezésére. Nagyon örülök, hogy megismerhettem, s hogy éppen egy ilyen finom jogérzékkel megáldott ember. Tessék elhinni nekem, az ilyenfajta intelligencia, nem fejezte be, de már nyújtotta is húsos hűvös kezét, minden jókat, és teljes sikert. A bíróságon egy idősebb bíró hosszabb időt óhajtott szánni neki, mint aki valóban komolyan veszi a hallottakat. Talán gyöngességből, talán emberi szomorúságból. Vagyis személyi okmányai egyáltalán nincsenek. Nézett párásan eltűnődve szavai után, sem személyazonossági, sem munkaigazolás, sem, félme mondta ki, halotti levél, ilyesféle. Sem? Sem. Még az sem biztos, hogy én fekszem a saját síromban. Könnyen megeshet, hogy a nagy kavarodásban összekevertek mindenféle más, erőszakosan elhalálozott egyénnel. Tetszik tudni, a háború vége felé jártunk. Értem. És ön, az idősebb bíró csupán idegességéből egy konok szőrszálat akart eltávolítani az álláról. Ebben a jelenlegi állapotában tulajdonképpen hány éves? Amikor ezt kimondta, megilletődött. Megírták, kinyomtatták. 12 nap múlva leszek 30. Sápadt, elrajzolt mosoly a száj körül, és erősebb fény a világos ízású szemben. Vagyis most már 34 év óta csak lennék. Emiatt a nyomorult 12 nap miatt mindig elmarad a kerek születésnapom. Az idős bíró kizavarta a takarítónőt, vizet ivott, és lenyelt egy vérnyomás csökkentő tablettát. Már végképp nem tudott mit kezdeni a jelenséggel, aki itt ült előtte, kihajtott, világító ingallérjával, sovány fiús nyakával és fehéren izzó tekintetével. Kezdte gyanakodva figyelni önmagát. Az idő nem múlt közben. Az elektromos óra mutatója először csak vánszorogni kezdett, aztán végképpen megállt. És miért éppen most óhajtja a nevét visszavonni? Hogy csak most jutott eszébe? Nem mondok keveset, több mint negyed százada próbálkozom vele, de túlságosan ügyetlenül. Már úgy tetszik érteni, mint nem létező? Megszoktam jelenni, mostanában gyakrabban. Eleinte csak az álmaiban kerestem fel, de most már világos nappal is, a legszokatlanabb helyzetekben. Ott sétálgatok hetekig a lakása körül. Beleülök a foteljeibe, elmozdítom a tárgyait. Nemrég megtalálta a leveleimet, amelyeket egy nőnek írtam, akit szerettem. Azóta gyűlöl. Ezek a levelek ma már, ezt ne tekintse szerénytelenségnek, dokumentum értékűek, de természetesen eltitkolja őket. Talán éppen az ön érdekében. Végül is nem a legjobb fényt vetné önre, ha ezek most előkerülnének. A legjobb az ilyesmit süllyesztőbe rakni. Ehhez már senkinek sincsen joga megváltoztatni az én igazi emberi arcomat, dogmává merevíteni a gondolkodást, a helyváltoztató szellemet. De ön nincs tisztában azzal, hogy az utókorban senki sem rendelkezhet szabadon az emlékével. Őről kialakult egy kép, és az már közösségi tulajdon. Ezt legyen szíves tudomásul venni. És az ön özvegye nagyon tiszteletre méltóan gondozza ezt a közösségi tulajdont. Az ügyfél erős arccsontján kipirult a bőr. Az én emlékem nem park, rezervátum, hogy gondozni kellene, és fölhasználni mindenféle önző kis ügyecskében. Az idős bíró belefáradt a vitába. Ez az ember konok, és méghozzá a valóságban nem is létezik. Némi erély szükségesnek mutatkozott a lezárás érdekében. Szerintem az ön özvegye tiszta és jó ügyet képvisel. Végül is. A napokban például úttörő csapatot neveztek el önről az unokám iskolájában, s anelje látnivaló volt, hogy gyöngélkedik, mégis megjelent. Formás kis beszédet mondott a gyerekeknek. Példaképre szüksége van mindenkinek minden időben, minden társadalomban. És az ön példája nem csak megrendítő, de felemelő is. S látva az ügyfél izgatott hirtelen mozdulatát, kénytelen volt szavait kiegészíteni. Az ön özvegye saját személyében is hasznos tagja a mi társadalmunknak. Reggeltől estig közérdekeken fáradozik. Az arra rászorulóknak az ügyeit intézi, önzetlenül és derekasan, és kérem, nem csak azt látom, hogy ön szokatlanul makacs, de ne haragudjék, olyas valaki, aki egy kicsit igazságtalan a túlélőkkel szemben. Tessék tudomásul venni végre, önnek nincs bejelentett lakása, nincsen munkahelye, nyugdíja sincsen. Önnek csak erkölcsi helyzete van, jogi helyzete nincs. A sovány férfi ott ült az asztal előtt, a zakójára kihajtott fehér ingben, és keserűen érezte, hogy azzal az irreális igazságigénnyel, amivel az utókorban jelentkezik, még ezt a jó akaratú idős embert is sikerült kibillentenie nyugalmából. Békíteni akarta. Kérem, nem volt szándékom önt túlterhelni ezzel az én ügyemmel. Tudom, hogy ez meghaladja a szokványosat. De talán igaza van abban is, hogy több türelemre lenne szükségem a túlélők iránt. Hogy ne legyek maximalista. A bírónak, mint idős embernek, aki élete során már annyiszor került ellentétbe lelkiismeretével, s annyi keserű hajnalon keresztül viaskodott alternatívákkal, jól esett ez a föloldozás. Az arányok most már emberszabásúak. Szeriden ügyfelére nézett. Azt tanácsolom önnek, mint személyes ismerőse, nyugodjék bele a helyzetébe. Talán nem veszi tiszteletlenségnek, ha azt mondom, az özvegye a talapzaton nem csak mellék alak, kiegészítője önnek. Egy nő, aki egész életét önért áldozza. Egy nő, aki közben megöregedett a kötelező magatartásban, s közben szünet nélkül fölnéz önre. Nagyszerű emberek tűntek el az időben, mert senkijük sem maradt, aki képviselné őket. Ön most már ilyen. Ilyen változatlan. 12 nap múlva lesz 30 éves, és 100 év múlva lesz 30 éves. De én, a bíró gondosan letisztított kabátjáról egy kis cigarettahamut, én nem sokára elmegyek nyugdíjba, és elkeveredem a többiekkel. Az én életem nem történelem, a sorsom is mindennapi. Föl a fejjel, fiatal ember! Este 10 óra múlt valamivel, amikor Szontáksára hazaért, kocsin hozták a kapuig. Csodálatosan tiszta, keményen kimetszett az ég, csillagok ragyogtak, zűrzavaros rendje fémből domborítva. A december középi, kezdődő éjszaka fölemelő szigora és kozmikus végtelenje. Az ilyen nagy, tiszta kupola alatt az ember is megnő. A bizonytalan szavakból elhatározás fogalmazódik, törvényhozó éjszaka. A lépcsőzetesen kapaszkodó villák és kertek üveges fényében ragyogtak. A férfi, aki Szontáksárát hazahozta, magas, vékony csontú, finoman hajlott ember, ott állt fázós mosolyjal a kapuban, és elbizonytalanodott pillantással nézett a két talpon járó asszony után, aki valamikor olyan kedves volt neki, s amikor második felesége meghalt, feleségül is kérte, de elutasítva. Az asszony, mint mondta, meg akarta őrizni szuverinitását. A férfi még ott állt egy kicsit a kertbejáratánál, a tétova áldogálás végképp a múltnak szólt. Mohazöld téli kabátja, teli kemény csillogással, kissé hullámos ezüst haja olyan dús, mint egy kamaszé. Még azt is hallani vélte, ahogy fordul a kulcs a zárban, megvárta, míg a lakásban kigyúlnak a villanyok, és nyugodtan ment a kocsijához. A volánnál ülve hallotta a lezúduló redőnyök kemény dübörgését. Indított. Nem. Ez az asszony már semmiben sem emlékeztet Sárira, akit valaha olyan regényes aura fogott körül. Talpára lép, nem a lábujjaira. Még mindig milyen szép, mint egy hirtelen megőszült fiú. Ezt az asszony gondolta, a kerti út lapos kövein óvatosan lépkedve, és nem mert visszanézni. De tudta, a férfi még ott áll a kapuban, legalábbis ebben reménykedett. Így is lépett a lakásba, egy nagy sóhajjal a szívében, örült ennek az estének. Azonnal meggyújtott minden villanyt, egyik szobából a másikba folyt a fény, csillárok, állólámpák, asztali égők, falikarok. Te most kívül maradsz, mondta a kertben leselkedőnek, félig komolyan, félig tréfásan, és azonnal lezuhantotta a redőnyöket. Csöngött a telefon, szaladt, hogy fölvegye. Talán ő lesz, akitől az imént búcsúzkodott, akinek a keze melegét még a tenyerében érezte. Búcsúzkodott, kattant bele az önellenőrzés visszahallgató műszere. Micsoda hülye szó! Búcsúzott, elköszönt, talán így. Fölvette a kagylót, üres csönd, nem szól bele senki. Nem volt türelme kivárni, amíg fölveszem, hízelget magának. Kiment a fürdőszobába, zuhanyozott, hálóinkbe bújt, eloltotta a nagyobb villanyokat, s a szelíden csobogó fényekben ide-oda járkált, papucsától is megszabadulva mezitláb. De a vitapartner hiába rekedt kint a kertben, a magas decemberi éjszakában, hiába sikerült őt kizárni a magányából, a jelenléte, amely nem jelenlét, mégis ingerelte, izgatta. Idézőjel. Ha te mindenféle helyen kilincselsz, hogy elvedd a nevedet tőlem, mondta az elszigetelt redőnynek, amelyek olyan pontosan zárnak, hát lehet, hogy eleget teszek ennek az óhajodnak, és lemondok róla önként. Cigarettára gyújtott, az utóbbi időkben újra rászokott, de csak illatosított filteresre. Mert nézd, én nem beszélhetek. Nekem bevarták a számat. Ki tudja, hogy mennyire szenvedtem melletted, hogy hányszor aláztál meg. Te voltál az érdekes, a szuggesztív, a bátor. Én csak teherbe estem neked, és hát elvettél konvencióból. És amikor egyszer kiborultál, amiatt a nő miatt, azt mondtad nekem, trampli. És ki tud erről, mondd. Idézőjel bezárva. Persze Sándor nem válaszol. Csontos keze összezárva marad az ölében. Leült a szőnyegre, újabb cigarettára gyújtott. Ha most elmondaná az embereknek a teljes igazságot, nem állna ő mellé senki. S ha eljutna a megalázó önleleplezésig, hogy mennyire igyekezett visszatartani Sándort a veszélyes vállalkozásoktól, nem maradiságból, nem polgári rövidlátásból, csak egyszerűen, mert ő is érezte a bőrén az állandó életveszélyt. Ha elmondaná, hogy abban a nyomorúságos kis lakásukban, közös szegénységükben is volt egy láthatatlan fal, amely elválasztotta őket, ha mindezt most megvallaná a világnak, mi lenne a válasz? Hát eddig miért játszottad meg a mindenben osztozót, a harmóniában élt hitvest? Megint rágyújtott. Isten tudja hanyadikra ezen a napon, ezen az éjszakán. Mert éjfélre járt, s ahelyett, hogy arra a gyönyörű, megőszült kamaszra gondolt volna, még mindig a kertben leselkedőt akarta meggyőzni, a siker minden reménye nélkül. Meg fogok bolondulni, gondolta váratlanul, bedillizek, ha nem szólhatok. Róla, a látogatásairól, a múltról, az elpazarolt életemről. Föltekered az idegeimet, kiáltotta a lakás csöndjébe. Itt is, ott is, minden hamutálkában, dísztányéron, váza aljakon, sőt, asztalperemes füstölgő cigaretta csikkeken. Hagyd abba, hallod? Ordította a lakás puha félhomályába. Végül is egy-két kort nem árt, jutott eszébe. Ivott a dugasz pálinkából, ráivott az eunoktinra, s végül összekuporodott kedvenc dagesztáni szőnyegén. Ez olyan, mint egy jó, szelíd, meleg állat. Eleven és illata van. A színes félhomály kellemesen összezárta a világot, akár az anyamé, hallani vélte, hogy az egyik körtében surrog az áram. Fénypászta hullott a kolónihra. Te vagy a művem, az életem. Alkotás ez is. Újabb cigaretta, és megint egy pohárkával. Szép, zuhanó elalvás. A füstlobos tüzet egy hajnalban kelő szomszéd fedezte föl, azonnal rátörték az asszonyra az ajtót, ott feküdt, a dagesztáni szőnyegen, még élt. S a későbbi hetekben lábra állt. A lakásban nagyobb kár nem keletkezett, de a kolónik megsemmisült. Belőle csak madár szürke, könnyű hamu maradt.